Varga Mihály nemzetgazdasági miniszter az Arena Honesti vendégen, hallgatóink a beszélgetést felvételről hallják. Ugye a rövid szünet előtt beszéltünk a bérmegállapodásról, a járulékok csökkenéséről, és egy picit az adórendszer összességét is érintettük már, de szó volt arról, hogy általában azért a fogyasztási adózás az marad, tehát ez az irány, hogy a fogyasztás terhelő adók inkább maradnak. Ezzel összefüggésben a gazdaság kifehérítése irányában mi következik? Ugye volt már online pénztárgép, EKR rendszer, online számlázó programok. Mi a következő lépés?
Győztes csapaton ne változtass, ugye hangzik a klasszikus mondás, és mi is azt mondjuk, hogy bevezettünk egy rendszert a kis kereskedelemben. Ugye online kasszák vannak most már 2014 óta. Ez azt jelenti, hogy durván olyan 250 ezer kereskedőnél van kint ilyen jellegű, ilyen típusú gép, aminek ugye közvetlen online összekapcsolása van az adóhivatallal. Ez jelentős mértékben fehérítette a gazdaságot, bevált a rendszer, nagyon sok külföldi érdeklődőnk van, aki ezt a magyar megoldást tanulmányozza. Mi most arra láttunk alkalmat, hogy tovább terjesszük a rendszert, hiszen olyan szolgáltatások vannak még körön kívül, akik ezzel az eszközzel nem rendelkeznek. Január 1-ével ugye egy jelentős kör számára indul el ennek a bevezetése. Taxisok, wellness központok, autójavító műhelyek, autóalkatrészkereskedők, masszőrök és így tovább fogják ezt az eszközt alkalmazni. Emellett jövőre ugye bevezetjük azt is, hogy az ételital automatáknál legyen egy online kasszának megfelelő eszköz, ugye ez nem kassza, mert nem ütögeti ott valaki a kezével, mármint ezt a kütyűt, mert lehet, hogy a gépet ütögeti, de alapvetően egy olyan eszköz lesz, ami online rendszerben tudja mérni egy adott automatának a forgalmát, készpénzforgalmát is. Úgyhogy mi azt mondjuk, hogy ezen lehet, ezen a területen még lehet javítani, itt még van tartalék. Számolunk is azzal, hogy durván egy olyan 30-40 milliárd forinttal több adóbevétel fog befolyni, amiatt, mert ezeknek a kasszáknak a kiterjesztése megtörténik. Egy másik intézkedés, amit a kormány most fogadott el, ez a úgynevezett készpénz kímélő fizető eszközöknek a terjesztéséhez kötődik. Ugye szaknevén ez a POS terminálokról van szó. Ezek már nagyon sokféle képességgel rendelkeznek. A magyar gazdaságban az elmúlt években jelentősen megnőtt a készpénzállomány. Ez most már 4000 milliárd forint fölött van, és minden egyes gazdasági tanulmány vagy cikk felhívja arra a figyelmet, hogy a fekete gazdaság és a készpénzállomány növekedése között nagyon szoros összefüggés van. Tehát elfogadta a kormány azt a javaslatot, hogy itt ezeknek a készpénzhelyettesítő eszközöknek a terjesztésére induljon el egy program, ez jövőre meg fog kezdődni, és nagyon bízom benne, hogy addig el tudjuk majd fogadni azt a kormány előterjesztést is, ami ezekhez a terminálokhoz, készpénzfizető egységekhez köthető díjaknak a költségét is szabályozni fogja. Ugye most az egyik nagy hátrány az, hogy hát 3-5% között kérnek a kereskedőktől a bankok, pénzintézetek ezért díjat. Mi szeretnénk ezt jelentősen csökkenteni.
És ugye a vásárlásokat is terheli bizonyos tranzakciós illeték. Ez csökkenhet? Hogy ne csak az üzemeltetők oldalán legyen kedvezmény, hanem mondjuk a felhasználók oldalán is? Tehát nekem megérje inkább mondjuk kártyával fizetni majd a szaporodó poszterminálóknál sem, mint készpénzzel?
Nagyon bízom benne, hogy már erre is sor tudunk keríteni. Most ott nyúltunk hozzá az illetékhez, ahol a gazdasági növekedés kaphat elsőbséget. Ugye az elmúlt években úgy valósult meg a gazdasági növekedés, hogy a hitelállomány az nem nőtt a magyar bankrendszerben. Főleg itt a vállalati hitelállományra gondolok, az még csökkent is az elmúlt években. Az NHP ezen tudott segíteni, de úgy tűnik, hogy csak átmenetileg, tehát egy jelentős javulás még nem következett be. Ezért a bankadó csökkentése mellett jövőre életbe lép az a kormány javaslat, amelyet már a parlament elfogadott, amely úgy szól, hogy ha és amennyiben egy pénzintézet a hitelállományát több mint 20%-kal növeli, akkor lehetősége van arra, hogy a tranzakciós illetékből visszatartson pénzt, hogy ne kelljen befizetnie. Tehát ezzel mi arra látunk esélyt, hogy a jól teljesítő pénzintézeteknél a hitelállomány növekedését az illetékből fizetett kedvezménnyel tudjuk ellentételezni. Összességében mindenki jól jár a bank, mert nő a hitelállománya, kevesebb illetéket kell befizetni, és jól jár egyébként a gazdaság is, hiszen ha nőnek a hitelek, akkor több beruházás és magasabb kereslet alakulhat ki.
Mi a legfontosabb akadály egy pici kitérővel ön szerint a hitelezés gyorsabb fellendülésének?
Hát a piacgazdaság törvényeit, vagy törvényszerűségét azért nem lehet megerőszakolni, hogyha egy tulajdonos, egy vállalat nem akar beruházni, vagy befektetni, és ehhez akkor nincs szüksége hitelre, ezen nem tudunk segíteni. Tehát az alapvető döntést azért a tulajdonosnak kell meghozni minden egyes ilyen ügyben. Én egyrésztről tehát azt gondolom, hogy ez a fajta lendület, ez a fajta áttörés talán kicsit lassabban megy. Másrészt nyilvánvaló, hogy a bankoknak is talán egy kicsit aktívabbnak és piacra készebbnek kell lennie, tehát meg kell jelenni új hiteltermékekkel, új eszközökkel, lehetőségekkel. Én azt hiszem, hogy ez lehet még az a segítség, amit a hitelezés növekedésében el tudunk érni. Maga a kamatkörnyezet egyébként rendkívül kedvező, tehát ez nyilván nem lehet gátja a hitelek növekedésének. Egy pontot még talán itt említsek meg, ez az uniós forrásoknak a lehetősége, mert a magyar vállalkozói kultúrában az elmúlt években sajnos kialakult egy rendkívül rossz gyakorlat, ami úgy szól, hogy oké, olcsó a hitel, alacsonyak a kamatok, de azért még mindig jobb ennél az ingyen pénz. Tehát, hogyha van uniós támogatás, forrás, akkor inkább erre pályázok. És amíg ki nem írjuk az összes pályázatunkat, addig van egyfajta beruházás, visszatartás, hiszen mindenki abban reménykedik, hogy nem egy banki hitelből, hanem majd uniós vagy hazai forrásból lehet ez egy kis segítséget kapni. Hát ha ez el fog dőlni, akkor, és ezeket a forrásokat felhasználjuk, akkor nyilván nem marad más, csak a hitel.
Ez már 2017-ben látható lesz, tehát ön számít arra, hát 2017
nyilván 2017 mondjuk közepéig a pályázatok kiírása lesz, és ezt követően lehet majd igénybe venni ezeket a támogatásokat.
Tehát egy év múlva, hogy hogyan is fogunk beszélgetni, akkor lehet, hogy már arról beszélhetünk, hogy a hitelezés növekedésében nagyobb számokat látunk.
A hitelezés azért enyhe, azért hadd védje meg a, bár nem szorulnak nyilván rá, de hadd védje meg a pénzintézeteket, azért ebben az évben is nő már a hitelállomány, csak lassan. Tehát mi szeretnénk, ha ez gyorsabban növekedne. Ebben az évben azért a bankadó csökkentése egy jelentős forrást hagyott a bankoknál, ezzel élni kell, ezt használni kell. Mi azt vártuk el a bankrendszertől, hogyha csökken a bankadó mérték, akkor nőni fog a hitelállomány. Ez lassan elindult, a magánhitelek, tehát a lakossági háztartási hiteleknél már látjuk ennek a erősödését, a vállalati hitelállomány növekedésében még sokkal szerényebb a helyzet.
Említette az uniós forrásokat, egy állandó vita gyakorlatilag a magyar gazdasági növekedéssel összefüggésben, hogy mekkora az uniós forrásoknak való kitettsége, talán túl nagy, vannak elemzők, van, aki szerint nem olyan nagy. Ön mit gondol, mekkora látna, tud erre egy számot mondani, mekkora ez ma, és milyen irányt mutat?
Hát évente ez változik, mert nyilván évente amennyi hitelt lehívnak, vagy kifizetünk, attól függ, hogy mennyi kerül be a gazdaságba. Azt azért hagyd tegyem hozzá, hogy az elmúlt negyed évek gazdasági mozgásai pont azt mutatták, hogy nincs igazuk a kétkedőknek, akik azt mondják, hogy csak a uniós forrásokból növekszik a magyar gazdaság. Ugyanis kiderült, hogy akkor is képesek vagyunk növekedni, amikor ilyen jellegű felhasználás szinte alig van. Hát 2016 lényegében egy ilyen esztendő. Ugye kifutottak a 2007-2013 közötti uniós források, ezeket N plusz két évig tudtuk, tehát 2015 végéig felhasználni, ilyen forrás már 16-ban nincsen. A mostani 2014 és 20 közötti források pedig csak lassabban futnak föl, tehát pont most vagyunk a mélyponton, és ennek ellenére azért a magyar gazdaság 2-2,5% közötti ütemben növekedni volt képes. Köszönhetően a szolgáltató szektor, mezőgazdaság jó teljesítménye, az export kitűnően alakul ebben az évben megint, a belső lakossági kereslet, a fogyasztás növekedése szintén húzza a gazdaság egészét, úgyhogy én azt gondolom, hogy az a jó helyzet van most már 16-ban, hogy egy sokkal egészségesebb szerkezete van a növekedésünknek. Nem azt mondjuk, hogy csak egy dolog húzza, mint az autógyártás, vagy az uniós forrás, hanem több olyan szereplője is van ennek a dolognak, ami adott esetben ki tudja váltani a másiknak a visszaesését.
Az autógyártás is egy olyan dolog, amiről viszonylag sok vita szólt, és legutóbb talán, amikor itt járt nálunk, akkor beszélt arról, hogy fontos lenne az autóipari függőségünket, és ha már függőségekről beszélünk, csökkenteni. Van itt elmozdulás, hogy érzékeli? érdemi?
Szerintem ez egy hosszabb folyamat lesz, de pont azért fogadtuk el a iparfejlesztési programunkat, az irinyi tervet, hogy ezen változtassunk. Tehát mi is érezzük azt, hogy itt egy nagyon jó kapacitás épült ki, egy nagyon lendületes ágazatról van szó, csatlakozik most már egyre több kutatóintézet, egyetem, főiskola ehhez a szektorhoz. Ugye egy példát hadd mondjak, mondjuk Győrben a Széchenyi Egyetemnek most már komplett szakai vagy karai vannak, amelyek az autógyártásra kapcsolódnak rá. Ezt látjuk szép lassan kiépülni Kecskeméten is. Itt Budapesten is a nagyobb autóiparba lévő multikhoz kapcsolódnak egyre inkább ilyen oktatási intézmények. Tehát épül ez, de mi azt mondjuk, hogy például nagyon komoly hagyományunk van hazai buszgyártásban, erre a stratégia elkészült, most már konkrét cselekvési program van, itt a hazai buszgyártás erősödni fog. Orvosi eszközök, mérőeszközök gyártásában szintén van lehetőségünk arra, hogy előrébb lépjünk. Ez ennek a programja ugye most készült el, ezt a kormány hamarosan tárgyalni fogja. Tehát én azt hiszem, hogy élelmiszeriparban például van még ilyen lehetőség, úgyhogy ezeket az eszközöket erősítenünk kell. Például az egészségiparról, amire kicsit ugye magyarok vagyunk, ugye nem mondóan szoktunk beszélni, hát az elmúlt években azt kell mondanom, hogy ott is olyan kapacitások kezdenek kiépülni, amelyek az országnak egy nagyon dinamikus szektorává fogják tenni ezt az ágazatot.
Térjünk vissza az adózáshoz egy picit, technikai kérdésekkel folytatnánk. Hogyan fog az kinézni technikailag, hogyha a személyi adalomadó bevallásunkat az adóhivatal fogja elkészíteni? Most tényleg arra gondolok, hogy 4 millió néhány százezer bevallásról egészen biztosan beszélünk. Ez egyszerűen fog készülni? Tehát, hogy néz ki ez a rendszer, ami ezt kezelni fogja? Illetve a kedvezményeinket hogyan fogja kezelni ez a rendszer?
Következőt várjuk ettől a rendszertől. Hát én most még egyelőre nagy része megrendelői oldalon vagyok, tehát én a munkát adtam ki a kollégáknak és a NAV munkatársainak, Tálai András kollégámnak. Tehát mi azt szeretnénk, hogyha az a helyzet állna elő, hogy a 2017-ben keletkező jövedelmekről szóló adóbevallást már úgy tudná elkészíteni a NAV, hogy nekem otthon vagy a könyvelőn keresztül ne kelljen adóbevallással foglalkoznom. Tehát ez a kitűzött cél. Ma már a számítógépek, az informatika világába, digitalizáció világába azért az egy jogos elvárás, hogy ha minden jövedelmünk után úgyis adózunk, és mindenhol mindent regisztrálnak, akkor ezeket gyűjtse be az a hivatal, aki erre van szakosodva, a NAV-nál ezek az adatok elérhetőek, a NAV ezeket összesítse, végezzel a jövedelemadónak a személyre szabott kiszámítását, és erről tájékoztassa az adózót. Tehát önnek semmit nem kell tennie, ön otthon ül, tévét néz, sportol, keresztrejtvényfejt, amit akar. Március környékén kap egy levelet, egy tájékoztatást a NAV-tól, ami arról szól, hogy tisztelt Szabó úr vagy kis úr, önnek kiszámoltuk az adóbevallását, önnek nulla az egyenlege, befizette azt az adót, amit egyébként a jövedelméből levontak, ez hozzánk beérkezett, önnek további teendője nincsen. További jó egészséget kívánunk, folytassa a keresztrejtvényfejtést. Ha eltérés van, és azt mondják, hogy önnek adóhátraléka van, akkor ezt be kell fizetni, ha többlete van, visszautalhatják, vagy éppen mondjuk más közteher tartozását ebből rendezheti. Ekkor kell csak az adózónak felállni az asztal és a keresztrejtvény mellől, és azt mondja, hogy hát bocsánat, de én úgy emlékszem, hogy én befizettem minden adómat, akkor fölkeresek egy illetékes kormányhivatalt, vagy egy adóhivatalt, és elkezdem tisztázni, hogy mi az eltérésnek az oka. Tehát szerintem jelentősen megkönnyíti az életünket majd azt, hogyha ezt a munkát a NAV végzi el helyettünk. Nekem az volt a 2014-es miniszteri vállalásom, amikor ezt a ciklust elkezdtük, hogy ebbe a ciklusba ezt szeretném megvalósítani. Szeretném, hogyha már sör alátétről sem kéne beszélni, hanem tisztán ezt a munkát a NAV végeznél, és megszűnne a sorolátét is, nem lenne szükség semmiféle adóbevallásra.
Azzal kezdtük a beszélgetést, hogy az elmúlt napok alapvetően a bérmegállapodásról és a járulék csökkentésről szóltak, és a nyugdíjemelésről is szóltak. Hogyan jött ki ez az összeg, illetve mennyire lesz ez az egyszeri nyugdíjáradék állandó eleme a következő években a költségvetés kiadási oldalának?
Hát az egyszeri azért egyszeri, mert nem állandó.
De lehet minden évben egyszerűen, erre vonatkozik a kérdés, hogy ez egy állam.
Ha jó a gazdaság teljesítmény minden évben, reményeink szerint majd a következő évek is ilyenek lesznek, akkor lehet minden évben egyszerűről beszélni. De egyelőre arra készül a kormány, idősödő tanáccsal való konzultáció után, hogy most karácsony előtt egy egyszeri 10.000 forintos Erzsébet utalványt kapjon minden nyugdíjas polgárunk. Tehát ez a gazdasági jó teljesítményének köszönhető, ennek a fedezete rendelkezésre áll. Más kérdésetől én külön is választanám azt, hogy a bérmegállapodásnak köszönhetően várhatóan a fogyasztás magasabb lesz 2017-ben, ezért a prognózisunkat felül kellett vizsgálni. Mi úgy kalkulálunk, hogy várhatóan 1,6% lesz az infláció mértéke, és azt javasoltuk a kormánynak, a kormány ezt egyébként elfogadta, támogatta, hogy már január 1-től a nyugdíjak összege ezzel a mértékkel növekedjen. Tehát az fog történni, ami minden évben egyébként a nyugdíjszámítás alapján történik. A kormány egy inflációs prognózist közöl, ehhez számítja ki a nyugdíjakat, ezzel az emelt összeggel kapják majd a nyugdíjukat januártól kezdve a nyugdíjasok, és ha és amennyiben az infláció mondjuk máshogy alakulna, magasabb lenne, akkor ezt novemberben kompenzálja az állam, vagy a nyugdíjkassa. Természetesen a korábbi évek gyakorlatának megfelelően, hogyha kisebb mértékű az infláció, mint amire az elmúlt években volt példa, akkor a különbözet a nyugdíjasoknál marad, és a reál értékét növeli a nyugdíjnak. Tehát mi 2010-ben azt vállaltuk, hogy a nyugdíjak értékállóak lesznek, és 2011 és 2015 között az a helyzet állt be, hogy többször a mi inflációs prognózisunk alatt teljesült csak az infláció. Idén például 0,4% környékén van, idén is arra van esély, hogy egy jóval fékezettebb, csökkentett fogyasztói áremelkedés következik be. Ez azt okozta, hogy 2011 és 2015 között a nyugdíjak reál értéke 8,8%-kal nőtt. Tehát nem csak megőrizte a értékét a nyugdíj, hanem még reál értékben is nőtt. Tehát most 17-re is ez a prognózis, 1,6%, és novemberben pedig számolunk.
A miniszterelnök úr beszélt általában a nyugdíjrendszer felülvizsgálatáról is. Ez egy konkrét program, vagy egy jövőbeni terv?
A nyugdíjrendszert ebben a pillanatban nem kell semmilyen tekintetben korrigálni vagy módosítani. Nyilván a demográfiai folyamatok azért hatással lesznek, és lehetnek a nyugdíjrendszer egészére, hiszen ha tartósan csökken a aktív korú népességnek az aránya, akkor a nyugdíjrendszer sem tartható fenn ebben a formájában. Most úgy látjuk, hogy a következő években nincs ilyen módosításra szükség, nincs napirenden a korhatárnak a kérdése sem. Alapvetően ebben a szerkezetben azt kell majd végig gondolni, és a miniszterelnök is erre célzott, hogy a demográfiai népesedési kérdéseket hogyan lehet egy kicsit ösztönözni a nyugdíjrendszeren keresztül is. Ugye ő is arról beszélt, hogy például a nyugdíjban a gyerekszámnak a figyelembevétele az akár más szerkezetben vagy más módon is megtörténhet a korábbiakhoz képest, de ennek most még nincs itt az ideje, ezt a munkát majd a következő hónapokban kell a gazdasági tárcának is elvégeznie.
Egy kicsit az államadóságról, hogy a földárverések bevételét egy törvényjogósításnak köszönhetően a kormány fordíthatja az adósság törlesztésre. Ez megtörtént?
Igen. Ami beérkezik pénz, az ebben az évben az államadóság mértékét fogja csökkenteni. Mi úgy tartottuk ezt korrektnek és vállalhatónak, hogyha egy vagyonértékesítésből származó bevétel vagy további vagyon fog létrehozni, vagy pedig a korábban felhalmozott adósság szintet csökkenti. 265 milliárd forinttal számolunk. Azt számoltuk ki, hogy a értékesített földeknek a bevétele az körülbelül ennyi lesz. Ennek a durván 110 milliárd forintos része folyik be ebben az évben 2016-ban, és arra számítunk, hogy 2017-ben pedig a fennmaradó 155 milliárd forint fog befolyni az államháztartás kasszájába.
Az államadósághoz tartozik, de persze csak közvetetten, eldőlt már a letelepedési kötvények sorsa?
Az előterjesztés a kormány számára elkészült, ezt majd a kormány kell, hogy megtárgyalja. Én azt gondolom, hogy az a hatás, az a haszon, amit vártunk ettől a konstrukciótól, az megtörtént. Ugye több mint 1 milliárd euró értékben vásároltak ilyen letelepedési kötvényeket. A magyar kormányt itt a különböző állításokkal kapcsolatban azt, hogy ez nem meg semmiféle veszteség vagy kár nem érte, sőt. Hát a letelepedési kötvénynek a hozamomba kedvező, mint a mondjuk a magyar lakosság számára értékesített prémium magyar államkötvénynek a hozama. Tehát ez egy jó konstrukció volt, de változott a helyzet, a magyar gazdaságot ma jobban ítélik meg, mint korábban, kedvezőbben. kockázat szempontjából sokkal kisebb mértékű a állampapírjainknak a kockázata, és így kedvezőbbek a hozamaink. Az elmúlt években nem bocsájtottunk ki devizakötvényeket, hiszen nem volt rá szükség. A belső piaci források fedezték az államnak a ilyen igényű bevételeit. Egyetlen egy kibocsátásunk volt Kínában, de az alapvetően azért történt meg, mert egy új piacot teszteltünk abból a szempontból, hogyha innen forrás kívánunk bevonni, akkor milyen lehetőségeink vannak. Ez egy sikeres kibocsátás volt. Én azt hiszem, hogy a kormány, ha ezt majd átvizsgálja, felülvizsgálja, akkor egy olyan döntést tud hozni, ami nyilván a konstrukció jelenlegi formában való fenntartását nem indokolja. Ez jelentheti ennek a letelepedési kötvénynek a kivezetését, megszüntetését, vagy pedig az átmeneti szüneteltetését is.
Szokásunk szerint beszélünk egy picit választókerületi kérdésekről, hiszen ugye választókerületi képviselő is, millenáris. Mi a helyzet a millenáris megújulásával?
Folyik a beruházás, elkészült a területnek a mentesítése, és most már következhet az igazi kivitelezői munka. A következő hónapokban a millenáris Szélkapu KHT, aki ennek az egésznek a bonyolítója, az a tenderkiírásokat elkészítve meghirdeti a szükséges beruházásokra a tendereket. Én nagyon bízom benne, hogy 2018 végére a beruházás el is tud készülni, tehát az a közpark azzal a mélygarázsal, amiről korábban a kormány döntött, az el tud készülni és meg tud valósulni.
Sokat beszélt itt választókerületi ügyekben, ügyeket illetően a Klebersberg kastélyról.
Így van, hát itt az a jó hírem van, hogy befejeződtek a legfontosabb kivitelezői munkák. Aki ismeri ezt a kastélyt Pest-Hideg úton, azt tudja jó, hogy egy borzalmas lepusztult állapotban volt. Lényegében a szél járt kibe a kastély falai és tetőszerkezete között. Hát ehhez képest most azt kell mondom, hogy régi fényében, sőt, kicsit hozzáteszem, még jobb állapotba is tündököl a kastély, hiszen azért ne felejtsük el, hogy annak idején Klebersberg Kuno közoktatási és vallásügyi miniszter azért időnként saját kezüleg is építette ezt a kastélyt, hát most azért profi szakemberek végezték a kivitelezői munkát a 21. század építőanyagaival, technikájával. Ebben a kastélyban, mert erről is hadd beszéljek, hogy mi fog történni. Egyrészt nyilván Klebersberg szellemiségét ápolva létrejön egy olyan emlékhely, ami a korábbi miniszternek az emlékét ápolja, hiszen ő volt ez a kastély, tőle államosították 1945 után. Másrészt létre fog jönni egy olyan továbbképző hely, ahol főleg a magyar közoktatásban résztvevők, tanárok, pedagógusok továbbképzését lehet ellátni, és mindez tartozni fog egy olyan kiegészítő szálláskapacitás, ahol ezeknek az embereknek az elhelyezése is megtörténhet.
Ha már ilyen érzékeny pontokat emeltünk el választókerületből, Szent János Kórház?
Marad a Szent János Kórház, hisztéria keltés van a kórház körül, de a kormány világossá tette az álláspontját, amíg a nagy budai kórházak északon és délen nem épülnek meg, addig minden kórház ebben a formájában marad. A Szent János Kórházra szükség van, sőt talán azt is megpendíthetem, hogy a következő hetekben egy olyan döntés is születhet, ami a Szent János Kórháznak egy kormányzati segítséget tud adni, hogy azok a szükséges beruházások, helyreállítások megtörténhessenek, amire egyébként egy működő kórháznak szüksége van.
Varga Mihály nemzetgazdasági miniszter volt az Aréna ma esti vendégen, hallgatóink a beszélgetést felvételről hallották. Köszönjük, hogy elfogadtam a kívásunkat.
Én is köszönöm.
A műsor elkészítésében Módos Márton főszerkesztő működött közre, az ő nevében is búcsúzik a műsorvezető Lauer Richard. Minden jót, viszont hallásra.